Szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy a testvérek között lehetek. Kérem testvéreim, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a Máté evangéliumának a 9. fejezeténél. És a Máté evangélium a 9. fejezetétől, a 9. verstől olvassuk az igéket. Tehát Máté 9, 9. verstől olvassuk az igéket. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Tehát Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. versétől így hangzik az ige. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a te igéd az korokon átível, és mindenki számára van üzenete. Köszönjük, hogy nem azért íratott le, hogy egy tanítvány elhívását lássuk, vagy azért, hogy te tanítsál csupán valamiről, hanem azért, hogy az életre keljen bennünk. Urunk, azért vagyunk itt, mert szükségünk van erre az életre, és szükségünk van a te szent lelked munkájára a mi életünkben. Imádkozunk azért, hogy adj ebben nekünk előremutatást, és kérlek, hogy vizsgáld meg mindannyiunk szívét, hogy állunk itt előtted, mi az, amiből valóban gyógyulni akarunk, mi az, amiből tudjuk, hogy gyógyulnunk kellene, de még várunk az orvoshoz menni vele, mi az, amit úgy gondoljuk, hogy már nagyon tudunk, és másokra is rá akarunk erőltetni, hogyha nem úgy csinálják, akkor aztán milyen elvetemült galád emberek. Arra kérünk, hogy taníts ebből az ige szakaszból bennünket most. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, felolvasott ige szakaszunkban bekapcsolódunk az Úr Jézusnak egy élet szakaszába, amikor azt olvassuk, hogy amikor Jézus továbbment onnan. Hát Jézus egy béna embert gyógyított meg, mégpedig ezekkel a szavakkal, hogy bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ezt mondja a 9. fejezet második verse: bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. És akkor hát néhányan nem jó néven veszik, a farizeusok közül elsősorban, hogy ilyeneket mond az írástudók közül, Isten káromolja, mert egyedül csak az Isten képes megbocsátani a bűnöket. De Jézus azt mondja, hogy ugyan mi könnyebb azt mondanom, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt, hogy kelj fel és járj, hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön. Kelj föl, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Akkor az felkelt és hazament. Az Úr Jézus Krisztus tevékenységben van, és véleményt alkotnak róla emberek. És miközben véleményt alkotnak, azt a véleményt forgatják a szívükben, és szeretnének újabb epizódokat látni, hogy amilyen véleményt meghatároztak erről az emberről, azt az majd az újabb cselekedetei igazolják ezt a véleményt. Aztán persze látjuk, hogy a 8. fejezetben a sokaság, amikor ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. A sokaságnak is is volt egy véleménye Jézus Krisztusról, de az írástudóknak, farizeusoknak, sőt, majd később, ami miatt fel lett olvasva az ige szakasz, a 14. versben a János tanítványainak is, a bemerítő János tanítványainak is megvan a véleménye az Úr Jézus Krisztusról, vagy legalábbis van egy elképzelése, hogy hogyan kellene az Úr Jézus Krisztusnak viszonyulnia jelen esetben a böjthöz. De mégis, ami nagyon fontos itt, és amit úgy gondolom, hogy szívünkre akar helyezni az Úr, az, hogy vannak a megváltásnak, a megváltozásnak, a megtérésnek vannak látható, és vannak láthatatlan következményei. Nagyon sokszor mi a láthatókra tudunk tekinteni, és azért azt valljuk, hogy legtöbbször a láthatatlan következmény az egy láthatóban is meg fog nyilvánulni, mert azt látjuk, hogy amikor Lévit elhívta onnan a vámszedő helytől az Úr Jézus, és azt mondja, hogy kövess engem, akkor nem mentegetőzik, nem csinálja azt, mintha éppen pont nem érkezett volna el a füléig ez a felhívás, és teszi tovább a dolgát, hanem mit csinál ez az ember? Azt felkelt, és követte őt. Tehát elég konkrét, látható dolog az, amikor egy ember odafordul Jézus Krisztushoz. Nagyon sok látható következménye és látható dolog van. Nem véletlenül mondja az ige, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket. Vizsgáljátok meg, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ahogyan beszélnek, ahogyan cselekednek, a kettő között levő összhang, ez fogja kideríteni, hogy kik is ők valójában. Mert azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztushoz, amikor tovább ment, és egy asztalhoz telepedett a bűnösökkel, valamint a vámszedőkkel, és sok bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival, akkor ez a látható illeszkedés olyan, minthogyha egyeseknek nem férne egybe, nem férne össze. Mi nagyon sokszor szeretjük azt, hogyha úgy látunk embereket, hogy ők illeszkednek Jézushoz. És azért indulunk ki ebből a helyzetből, mert azért úgy gondoljuk leginkább, hogy mi is illeszkedünk Jézushoz. Mi is, amit már megértettünk az igéből, az ő lelke által, az mind olyas valami, hogy illeszkedünk hozzá, tehát szeretnénk, hogyha az embertársak is így illeszkednének, és hogyha nem illeszkednek, utána jönnek a kérdések. Azt látjuk, hogy itt is ilyen Jézushoz való illeszkedést megkérdőjelezték ezek az emberek, és azt mondták, hogy a farizeusok, a tanítványai, Jézus tanítványainak, miért teszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt. Testvéreim, nagyon tapasztalható az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a közegét, a csoportját, a tanítványok, vagy sokszor a gyenge tanítványokon keresztül akarják bomlasztani, megbombázni. Egy gyerekekkel néztünk egy kis filmet, egy kis ilyen gyerekeknek szóló filmet, és ott is az van, hogy miért vállaljuk föl nyíltan a konfrontálódást mi hangyák a termeszekkel, hogyha nem lenne jobb, hogyha beépítenénk egy-két embert oda a termeszvárba, és belül bomlasztanánk őket. Minél inkább bomlasztjuk őket, annál inkább gyengék lesznek, és utána már a legyengült helyzettel tudunk majd szembeszállni mi erősek, és hogyan tudjuk ezt véghez vinni. Bomlasztjuk őket. Hát testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak a tanítványa, az Úr Jézus Krisztust sokszor nem merték megkérdezni, mert tudták, hogy milyen választ kaptak, hogy helyreigazítja őket, és nagyon sokszor a tanítványain, a gyülekezeten, a tagokon keresztül, esetleg a friss hívőkön, vagy olyanokon keresztül akarja a sátán mozgatni a szálakat, ahol úgy gondolja, hogy valami rést tud találni. És olyan érdekes az, hogy amikor a tanítványoknak fölteszik ezt a kérdést, Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem is hagyta meg, hogy a tanítványok szóljanak, és több esetben látjuk azt, hogy a tanítványok nem rögtön válaszolnak és megvédik, bár mondjuk Péter emlékszünk rá, amikor megkérdezték tőle, hogy fizet-e Jézus templomadót, akkor azt mondta, hogy fizet. De amikor találkozott Péter Jézussal, azért Jézus ott látta, hogy azért helyre kell tenni a dolgokat, hogy Péter ne csak azt mondja, hogy biztos így gondolja Jézus, mert így a társadalmilag, meg a vallásilag, meg a mindenhogyan elfogadott, hanem azért Jézus véleményese lenne ez utolsó ebből a szempontból, és tudjuk, hogy Jézus ott megoldja azt a helyzetet. Tehát, hogyha kapunk valamilyen támadást, vagy valamilyen nézet egyeztetésre akarnának bennünket hívni, akkor nekünk nem egymást kell megkérdezni elsősorban, hanem az Urat és az ő igéjét kell megkérdezni. Őt kell megkérdezni. És azt látjuk, hogy Jézus ott van, és amikor meghallotta, hogy miről van itt szó, akkor elkezdi mondani, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. Ugyanis, testvéreim, aki fölvet valamilyen kérdést, annak mindig van egy normája, amit szeretne kiterjeszteni másokra. Jézushoz az nem illik, hogy vámszedőkkel találkozik. Ha ti azt halljátok, hogy illik, akkor az a Jézus egy bűnös ember. És egyszerűen levezethető normákkal bombázták az Úr Jézust. Hát emlékszek rá, hogy még Vácon voltam teológiai hallgató, és ott példálózott velem szintén a lelki pásztor, hogy a testvérek mit szólnának, hogyha itt Vác főutcáján az egyik legismertebb prostituáltal szóba elegyedne a teológus hallgató, másodéves teológus hallgató, ugye mi poénkodtunk magunkkal, hogy a vizenjárás meg az ilyesmit a negyedik évbe tanítják, meg ilyesmi, hogy még nem értünk el oda, de megkérdezte, hogy testvérek mit szólnának ehhez. Feltételeznék, hogy itt egy egyedülálló fiatalember, aki hát vannak nemi vágyai, így viszonyul ehhez. Valószínű, hogy lehet, hogy akkor ezt titokba csinálná, nem annyira nyíltan, de mit szólnának hozzá? És testvéreim, mi nagyon sokszor olyan élethelyzetbe kerülünk, hogy magyarázkodni, mintha magyarázkodni kellene. De látjuk azt, hogy az Úr Jézus nem magyarázkodik, hanem elmondja az isteni rendet. Az isteni rendet. Egyébként nem keveredtem ilyen helyzetbe azóta se, de olyan helyzeteket keressünk, amiből utána majd magyarázkodnunk kell, hanem éljük azt, amit kér tőlünk, ami Isten. Mert hogyha ilyen normákat akarunk mindig csupán kivetíteni, hogy hogyan kell viselkedni a hívőnek. Mi az, amiben előre kell haladnia, és hogyan kell, akkor követelni fogunk. Jézus annyit mond, hogy kövess engem. Ez a vámszedő követi őt. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akik újonnan tértek meg, nagyon sok kötődéssel vannak még a világi barátaik irányába. És nagyon sokszor tapasztalható az, hogy azt mondjuk, hogy ezeket gyorsan el kell vágni, mert rossz hatásra vannak rátok, és nehogy visszaráncsanak a világba. Hát testvéreim, nem ezt látom az igéből. Az Úr Jézus Krisztus elhívta Lévit, akkor olyan emberekkel vetette körül magát, aki Lévinek a barátai, és Lévinek talán munkatársai voltak, és azt látjuk, hogy ezekre az emberekre az ő életváltozása hatással lehetett. Nem tudom, hogy utána Zákeus is ebbe a csoportba tartozott-e, vagy milyen kapcsolatban volt Máté meg Zákeus, de valószínű, hogy azok az emberek, akik Máténak a gondolkodásmódját, az életvitelét, a beszédét és a cselekedeteit ismerték, azok az emberek biztos, hogy felfigyeltek arra, hogy itt most valami történt. Valami megváltozott, valami, ami eddig a legfontosabb volt számára, azt képes volt félre tenni, és valami nagyobb eszméért élni, küzdeni, oda tenni magát. Hajlamosak lehetünk arra, hogy meghatározzuk az Úr Jézusnak, hogy kivel üljön le egy asztalhoz, és kivel ne. Meghatározzuk talán az Úr Jézusnak is, meg egymásnak is. De Sokszor azt vettük észre, és jó az, hogyha tapasztaljuk, hogy sokszor nem csak egy mennyei kinyilatkoztatás tud számunkra üzenet lenni, hanem tud egy testvér, egy bizonyságtevő, egy igehirdető, egy igevers, és olyasmi, ami talán azt mondhatnánk, hogy hát azért mégse az Úr Jézustól magától jön, de mégis az Úr ezt akarja használni. Jónásnak egy tök volt a prédikátora annak idején, amikor őt tanítania kellett. Hát nem lenne néha baj, hogyha mi is ilyen egyszerű dolgok is tudnánk gondolkodni. Nem mondom, hogy mindig csak ez, mert azért ne a természetből induljunk ki. De az Úr szólni akar. És az Úr akar bennünket valamilyen formában előre vinni. Aztán mondja az ige, hogy mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ahogy az orvos a betegségre kérdez rá, hát úgy Jézus elsősorban a bűnökre kérdez rá. Jézus a bűnökre kérdez rá. Nem arra kérdez rá, hogy hogy vagy, és akkor ilyen visszaválaszoljuk, hogy köszönjük jól, vagy a lehetőségekhez mérten jól, vagy stb. Stb. Hanem Jézus azt mondja Máténak, hogy kövess engem. Neked az a bűnöd, hogy ragaszkodsz valamihez, amiben még nem követsz engem. Máté tudjuk, hogy egy elég okos ember lehetett, evangélium is tőle származik, pont ezt innen olvasunk most. Mégis, amit az Úr adott neki, azt ő visszaadta az Úrnak. Nem tudom, hogy amikor a orvosi rendelőbe szoktunk menni, akkor hogyan szoktunk viselkedni. Ugye benyitunk, megnézzük, hogy 18-an vannak, és visszavecsukjuk az ajtót, és viszontlátásra. Vagy benyitunk, és vannak 6-an, talán ez az a személy állomány, amire az ember azt mondja, hogy no, ezt már érdemes kivárni, már nem érdemes egy plusz oda-vissza utat csinálni. És akkor vagy megkérdezzük, hogy ki volt az utolsó, és akkor azután majd bemegyünk, megjegyezzük, hogy ki az a 6, aki előttünk van, és megjegyezzük azokat is, ki az, akik utánunk vannak, hogy ők már azért mégsem menjenek. Hát testvéreim, orvosnál nem tudom, hogy mennyire szeretünk előre engedni másokat. Most nemrég volt itt egy bizonyságtétel, ahol azt mondták, hogy szívesen előre engedték azt az illetőt, pedig egyébként is nagy szükség lett volna a műtét elvégzésére, de volt egy súlyosabb eset. Testvéreim, lehet, hogy az úrházában is ilyen előzékenyek vagyunk, hogy vannak itt súlyosabb esetek, menjenek csak. És olyan jó lenne, hogyha észrevennék, hogy ők súlyosabb esetek. Az orvos meg tudja állapítani, hogy ki mennyire súlyos. Lehet, hogy mi is képesek vagyunk, de elsősorban a mi esetünket jó, hogyha tudjuk. És hogyha azért jövünk az úrházába, hogy erre kapjunk orvosi választ, akkor olyan jó, hogy az Úr Jézus azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. Hogyha egy orvoshoz úgy menne be az ember a váróteremből, a rendelőbe, hogy igazán jó, semmi bajom nincs, csak volt egy negyed órám, aztán bejöttem köszönteni a doktornőt, hogy hogy tetszik lenni, akkor, hogyha mindenki ezt csinálná, akkor a doktornéni lehúzhatná a redőny. De azért ez a tapasztalat, hogy nem így működik. Nem így működik, és az Úr Jézusnak is azt látjuk, hogy nagyon sokszor lenne dolga, csak éppen nem keressük, vagy nem keresik őt azok, akiknek szükségük lenne rá. Ez előző történetben, amit nem olvastunk fel a 9. vers elejétől, íme vittek hozzá egy bénát. Olyan jó az, amikor mi is vihetünk embereket, de amikor mi viszünk embereket Jézushoz, azért tudjuk azt, hogy akkor mi is ott vagyunk Jézus közelébe. És testvéreim, nagyon sokszor lehet, hogy ez a mozgatórugója annak, hogy nem nagyon viszünk már embereket az Úr Jézus Krisztushoz, vagy talán nem olyan intenzitással, ahogyan kérné tőlünk az Úr, mert mi se akarunk olyan közel lenni az Úr Jézus Krisztushoz, mint akkor szükséges, amikor egy embert visztek oda. János tanítványai jönnek, és ők is elkezdenek kötözködni. Oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek. Testvéreim, nem tudom, hogy tapasztaljátok-e, de olykor én azt tapasztalom, hogy Akkor, amikor szükségünk van valamilyen megerősítetésre, hogy amit csinálok, ahogy csinálom, amiben engem az Isten talán elindított, vagy vezet, akár gyülekezeti, vagy egyéni, vagy családi szinten, akkor jó, hogyha kapunk néha egy kis megerősítést. Mert azt látjuk, hogy talán a megerősítéssel kicsit nagyobb hatékonysággal, vagy nagyobb hatalommal léphetünk föl. Hát nagyon érdekes ez a szövetkezés. Miért van az, hogy mi és a farizeusok? János, bemerítő János tanítványa és a farizeusok valamiben egyek. Ez egyébként összességében nem rossz dolog, hogyha valamiben egységre jutnak az emberek. Csak érdekes az, hogy amikor, ugye tudjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok annyira nem kedvelték egymást, mint két csoport, de hogyha Jézus ellen össze kellett fogni, akkor azért voltak olyan elemek, ahol megtalálták a kötődési pontokat. Vagy például ott van, nagyon döbbenetes, ahogy leírja Lukács evangéliuma, amikor az Úr Jézus Krisztus ügyéről van szó, és kellene valamilyen határozatot hozni, hogy most akkor megöljék, vagy ne öljék meg, akkor ugye Pilátus elküldi Heródeshez, Heródes visszaküldi Pilátushoz, és azt olvassuk ott, Lukács föl is jegyzi a Lukács 23.12-be, ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötött egymással, előtte ugyanis haragban voltak. Testvéreim, döbbenetes az, hogy amikor valamit igazolni szeretnék magamon, vagy valaki ellen valamit szeretnék hatékonyan képviselni, akkor olyan szövetségesekre találok, akivel korábban haragos voltam. Mert hogyha azért Bemerítő Jánosnak a tanítványai, akiknek Bemerítő János ezt mondja a Máté 3.7-ben, amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk, viperák fajzata. Tehát az én tanítom azt mondta valakiről, hogy viperák fajzata, én meg példálózok vele, meg esetleg szövetségesenként tüntetem föl egy-egy kérdésben. Úgy gondolom, hogy ez nem jó. Nem jó, és lehet, hogy a János tanítványai is csak szerető érdeklődésből kérdeztek rá, hogy az a kedd és csütörtöki nap, amit előszeretettel böjtöltek a zsidók, ugye megszázszorozva a böjtől szóló kötelezettséget, amit az Ószövetség mond az évi egy alkalommal kapcsolatban, akkor találnak szövetségeseket. De azt látjuk, hogy Jézus nem úgy viszonyul hozzájuk, mint akiket elvetni akar, hanem megmagyarázza, hogy milyennek a szellemi tartalma, milyennek a lényege, hogy most már ne csak egy földi, egy emberi normát kövessünk, hanem a szellemi tartalmát. Hogy ne azt keressük, hogy ők így csinálják, és 60%-ban megegyezik a hitvallásunk, vagy kivel mennyire egyezik meg, és akkor ők talán a testvéreink, vagy a majdnem testvéreink lehetnek, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy van erre egy szellemi igazság, pedig az, hogy gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény. Hogyha valamilyen öröm ér bennünket, akkor bátran örülhetünk. A tékozló fiú, mikor hazatért, akkor tudjuk, hogy nagy öröm volt. Nagy öröm volt, levágták még a hízott borjút is. Nagy öröm volt. Lehet, hogy nekünk nem csak a dínom-dánommal kell olykor kifejeznünk a mi nagy örömünket. Lelki pásztori alkalmakon mindig megbeszéljük, hogy aznap bőti napot tartunk, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy most reggeli, meg ebéd, meg vacsora, meg uzsonna, meg 10 órai, meg kávé, meg nem kávé, meg ilyesmi, hanem aznap ne együnk semmit. Hát nem sikerült még ezt azért tökére fejlesztenünk, de azért ott van bennünk a szándék, hogy csak az Úrral, csak az igével, és csak egymással, csak egymás örömeivel, bánataival, és az Isten keresésével foglalkozzunk. Hát Jézus, János tanítványai jöttek, és keresték a kapcsolódási pontokat, hogy kikkel lehetne szövetségben lenni. Pilátus meg Heródes nem volt szövetséges, de amikor jött egy harmadik személy, aki talán az ő uralmukat fenyegeti, rögtön összefogtak. Általában úgy szokott az lenni, hogy a második meg a harmadik fog össze az első ellen, mert ők akarnak elsők lenni. Hát az Úrnál valahogy ez nem így működik, hanem azt mondja, Az Úr Jézus, hogy a bölcs sajnos egy erős torzuláson ment keresztül az Ószövetségben, egy olyan torzulást szenvedett, amikor az emberek eszközként, érdemszerző eszközként tekintettek arra, amely által Istent befolyásolni lehet. A bölcs nem arra való, hogy Istent érdemszerző eszközként hozzányúlva befolyásoljam. Hogy Istennek a torkán nem lehetne letolni valamit, de hogyha nagyon erősen böjtölök, és nagyon odafigyelek, akkor majd sikerül. Egyébként nagyon érdekes, hogy Guinness rekordot olvastam, hogy éhségfogadalma, éhségsztrájkolni kezdtek egy ír börtönben, és ketten csinálták ezt. Az egyik 63 napig bírta és belehalt, a másik 65 napig bírta és belehalt. És nem érték el azt, amit akartak. Tehát nem érik el az emberek azzal, még a Földön sem, hogyha éhségsztrájkot kezdenek, amit akarnak legtöbbször. Az Istennél pedig pláne, hogy nem így működnek a dolgok. A bőjt nem erre való. Látjuk azt, hogy a pogányok hogyan alkalmazták, és volt erről szó másfél héttel ezelőtt, hogy a pogányságban a zene milyen szerepet töltött be. De nem kell messzire menni a Bibliában is. Ugye a Kármel hegyen a Baál papok ott 450-en azért vagdosták magukat meg, ugráltak meg, meg énekeltek meg, tamtamoztak meg, csináltak mindent, csak hogy az Istenüket rá tudják venni arra, amit ők kérnek, azt megtegye. És testvéreim, azt látjuk, hogy az Új Szövetségben a bőjt a keresztényeknél sokszor átkerül ilyen helyzetbe, hogy valamilyen egyébként elérhetetlen dolgokat lehet majd elérni a bőjtel. De testvéreim, az ige helyére teszi ezt is bennünk, és jó, hogy volt erről korábban is tanítás, hogy amikor az Úrtól kérünk valamit, akkor az ne olyan dolog legyen, amit mi már elhatároztunk, hogy az nekünk kell, és onnantól kezdve az Úr, ha igazodik hozzánk, akkor maradunk jó hívők, és jó adakozók, és jó odaszánt életű szolgáló emberek, ha pedig nem, akkor elkönyveljük, hogy nem érdemes az Urat követni. Mert azt látjuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mit csinált az Úrtól az ötövisével kapcsolatban. Azt kértem az Úrtól, hogy múljon el ez a tövis. Nem tudom, hogy észrevettük-e, hogy keresztény szóhasználatban mostanában elterjedt az, hogy elkérek valamit az Úrtól. Elkérjük az Úrtól. Nagyon érdekes ez, mert tulajdonképpen ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy valami, amit már tudjuk, hogy ott van, csak mi nem tettünk még meg mindent, hogy megkaphassuk azt, ami ott van, és tulajdonképpen a tulajdoni viszonyok fordulnak meg, ami az Úré, azt az Úr nekünk adja, hogy most már a miénk legyen. Elkérjük, de talán még tovább mennek egyesek, és azt mondják, hogy nem csupán kérjük, vagy elkérjük, hanem elkezdjük magasztalni, meg dicsőíteni az Urat azért, amit még meg se adott, de azért magasztaljuk, vagy úgy magasztaljuk, mintha már megadta volna. És még inkább ebbe a pogányság irányába megy el, hogy mi olyasmit kezdünk el követelni az Istentől, amit az Isten nem is biztos, hogy akar adni, vagy ha akarná is adni, akkor, ahogy Jakab mondja, azért nem adja, mert a ti gerjedelmeitekre akarjátok mindazt fölhasználni. Úgyhogy testvéreim, nem ez az útja annak, hogy az Úr Jézus Krisztussal helyes legyen a kapcsolat, mert a bőjt az nem, ahogy Jézusnál is volt, a bőjt az nem a fizikai szükségekkel szembeni harc. Nem azért bőjtölünk, hogy jó meg tudjuk mutatni, hogy hány napig bírjuk étel, vagy ital, vagy különböző dolgok nélkül, megmutassuk az Úrnak, hanem testvéreim, a bőjt valami olyasmi kell, hogy legyen az életünkben, mint amikor az Úrral való közösséget a legfontosabbnak tartjuk. És a bőjt nem az a kazán, amit jó meg tudok pakolni, és minél jobban bőjtölök, annál jobban megpakolom, hanem a bőjt tulajdonképpen csak a kazánnak az a kis hőmérője, ami jelzi, hogy az én lelki, hívő életem hol tart. És testvéreim, az Úrral való közösséggel nagyon sokszor megtapasztalhatjuk, hogy úgy Hogyha igazán az Úrral vagyunk, akkor kizáródik a világ. Nem veszük észre, hogy éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, hogy esetleg vécére kellene menni. Egyébként nem csak az Úrral való közösség ez, hanem sok mindenben tapasztalhatjuk. Ugyanis azt figyeltem meg magamon is, meg később a gyermekeimen is, hogyha valamiben nagyon belemerülök, akkor a szükségleteimet ki tudom zárni. Ezt hívják manapság olyan szenvedélynek. Hogyha valakinek van egy erős szenvedélye, és milyen sokszor csodáljuk azokat, hogy a munkája a szenvedélye, a családja a szenvedélye, és akkor a szenvedély. De tulajdonképpen azt vettem észre magamon is, hogy én sokszor nem azért vagyok szenvedélyes, amit kitűzök magam elé célnak, vagy amit fontosnak tartok, hanem maga a szenvedélyesség lelki állapotáért. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e már ezt magunkon. Hogy olyan szenvedélyes vagyok az Úrért, kész vagyok érted a halálba menni, mondja Péter. Nem? Ezt mondta. Még a halál, ezekre ne bízzál. Ezek nem érnek semmit. De én kész vagyok a halálba menni, érted? És úgy elragadtatja a hív magától, hogy már úgy érzi, hogy olyan mennyei magasságokban van, rá egy néhány óra és megtagadja, vagy megtagadja az Úr Jézus Krisztus, hogy nem is ismeri, nem is tudja, hogy ki ő. És a szenvedélyünk sokszor csak addig tart, amíg nem találkozik valami emberi gyarló dologgal, ahol azt érezzük, hogy a mi szenvedélyünk akadály. Akadály. És testvéreim, az Úr nem ezt kéri tőlünk. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy legyünk olyan emberek, akik készek vagyunk, ami fizikai szükségeinknél tudatosan előbbre helyezni a mi közösségünket az Úrral. Biztos vehettük észre magunktól, lelkipásztorok el szokták mondani, hogy elfelejtenek olykor, vagy sokszor vasárnap reggelizni, nem éhesek, tehát nem tudnak ezzel mit kezdeni ezzel az állapottal, hogy akkor lehetne enni. Én is sokszor csak azért eszek, legtöbbször én sem szoktam enni, hanem azért, hogy a gyerekekkel együtt legyek, és akkor együtt töltsük ezt az étkezést, vagy az ige hirdetés alatt nem kalandoznak el talán sokszor a gondolatok, de azt vettem észre, hogy amikor belemerülünk valamibe, akkor ugye el tud bennünket kapni a hév. És az Úr Jézus Krisztus elé kell vinnünk mindezt. És a gyermekeinknél ugyanezt vettem észre, vagy magamon, amikor 90-es évek elején a kábel tévébe jött, és egy néhány német adó is volt már fogható rajta. És a filmek között ugye ott az volt a szokás, hogy ilyen kereskedelmi szünetet tartottak. És úgy gondolgattuk is rajta, hogy milyen jó, most legalább el lehet menni vécére, most legalább, mit tudom, meg lehet etetni a csirkéket, vagy éppen ki lehet nyitni apukámnak a kaput, hogyha majd jön haza traktorral, ne akkor kelljen, amikor épp a film hevébe vagy valamibe vagyunk, és milyen jó az, hogy ki lehet kapcsolódni, de aztán utána később rájöttünk, hogy ez nem kikapcsolódni akarnánk ezekben az időkben, hanem hogyha oda akarunk koncentrálni, tehát ez csak inkább megszakítja a dolgokat, és milyen sokszor ez van a mi életünkben, ami Istennel való kapcsolatunkat valami megszakítja. És még lehet, hogy örülünk is neki, hogy most tényleg egy fontos dolgot kell elintéznem, vagy egy fontos dolgot kell megtennem, de az Úr azt akarja, hogy a mi életünkben azok legyenek a fontos dolgok, és úgy álljunk az Isten előtt, hogy az ő vele való kapcsolatunkban vegyük észre azt, hogy igenis most tudatosan oda akarom az én vele, az Istennel való kapcsolatomra a teljes koncentrációmat adni. És azt mondja az ige, Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. És itt, hogy mit ért ez alatt, megmagyarázza, senki nem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad. Testvéreim, János tanítványai, ugye János azért elég konkrétan és hatékonyan elmondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nekem alászállnom kell, neki fölemelkednie, és döbbenetes, hogy János tanítványai még néhány évszázad múlva is vannak, léteznek, akik úgy gondolják, hogy János a messiás. Bemerítő, János a messiás. És csak a 4. vagy 5. században akkor ér véget ez a mozgalom, és milyen döbbenetes, hogy János pedig kinyilvánítja, hogy ki a messiás, kinek kell magasabbá válni, kinek kell alacsonyabbá válni. És a János tanítványai így gondolkodnak. És azt látjuk, hogy a mi igényben az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem történhet meg máshogy az Isten követése, csak úgy, hogyha új teremtés jön létre. Hogyha valakinek a ruhája elkopik, gyermekeimnél tapasztalom, hogy a térdükön kop leggyorsabban a ruha. Nem tudom, más gyermekeknek hol kopik. Néhány ruhagyártó már ott a térdén külön megerősített anyaggal gyártja a ruhákat. Ilyenekre fáj nekünk sokszor a fogunk, mert hogyha azt mondja az ige, hogyha nagyon el van használódva már a környezetben az anyag, és egy vadonat új anyagot teszünk oda, jól összevarjuk, aztán kimossuk, ugye ez egy picit összerántódik, szakítja az egészet, még nagyobb lyuk támad. Nem lehet tódozgatni, fódozgatni a lelki életünket. Nem lehet csűrni, csavarni, és valahogy szebbé, jobbá tenni az életünket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy van ó, meg van új. De az új szövetség az az, amire érdemes építeni az életet. Aztán mondja, hogy régi új bort sem töltenek régi tömlőbe. Ugye a tömlőket úgy cserzéssel, különböző eljárással elérték, hogy jó puha legyen, és amikor beleöntik a mustot, akkor tudjon tágulni ott a mustgáztól, és nem szakadt szét először. De amikor a megkeményedett, és újra öntöttek volna bele új bort, akkor maga a tömlő is tönkrement volna már, meg a bor is, a must is, a majdnem bor is kifolyt volna. Nem lehet az életünket úgy élni, hogy közben ott vannak a mi kis stiklieink, vagy a cselekedeteink, és nincsenek ott. Nincs ott a teljes életváltozás. Jézus Krisztus ahhoz tud illeszkedni, akiben új teremtés van. Testvéreim, azt mondja az ige, a 2 Korintus 5.16-ban. Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. És hogyha egy néhányat lapozunk a Bibliában, akkor Galata 5 és a Galata 6-ban van két olyan igevers, mostanában sokat foglalkoztat engem, Galata 5-6 azt mondja, mert Jézus Krisztusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem az olyan típusú teljesítménybőjtölés, sem az olyan típusú jó cselekedetek végzése, viszont azt mondja, hogy csak a szeretet által munkálkodó hit. A munkálkodó hitet úgy hívjuk, hogy szolgálat. És testvéreim, nem számít Krisztusban a szolgálat sem, csak a szeretet által végzett szolgálat. Ez viszont megkerülhetetlen az, hogy a mi lelki kazánunk magas hőfokon legyen. Ehhez viszont megkerülhetetlen az, hogy az Úrral komoly közösségben legyünk. Ehhez viszont megkerülhetetlen lesz az, hogy olyan időszakokat töltsünk az Úrral, ami igazándiból úgy hívhatnánk az új szövetségi fogalmak szerint, és Jézus így hívja, hogy bőjt. Bőjt. Nem teljesítmény bőjt. Beszéltek erről ismerőseim, hogy csináltak ilyen bőjtöt, 24 órás bőjt, és 00:02-kor úgy beétkeztek, hogy utána mindenkinek úgy fájt a hasa, hogy majd tönkrement, és megállapították, hogy no, ez a bőjt nem kedves az Úr előtt. Itt valamit nagyon elrontottunk, akkor most hát csináljuk azt, ami kedves előtte. Testvéreim, azt mondja az ige tehát, hogy mert nem számít semmi olyasmi, amit mi hozzá akarunk tódani, fódani a mi lelki életünkhöz, csak a szeretet által munkálkodó hit, az a szolgálat, tehát azt mondja Galata 5.6, és mondja Galata 6.15, igen, mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Testvéreim, nem akkor lesz valami új teremtés, hogyha a bemerítés által befódjuk, hogyha az úrvacsora által befódjuk, hogyha szolgálat által befódjuk, hanem akkor lesz új teremtés valaki, hogyha elhagyja mindazt, ami kötötte ehhez a világhoz, és sokkal jobban ragaszkodik az Úrhoz. Azt mondja Jézus, Kövess engem. Az felkelt, és követte őt. Legyünk ilyen követői az Úrnak. Amen.